2022. július 19-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából próbáljuk megbecsülni és továbbadni a helyi értékeinket, ne vegyük nyakunkba a nagyvilágot. Orbán Árpád, a Civitas Alapítvány igazgatója válaszol kérdéseinkre.
Ha nézzük a makroszámokat, hogy hány ember elment az erdélyi székelyföldi magyarság köréből, akkor ez fájdalmas. Nem állunk jól. Még akkor is, ha látunk jó példákat, szép szigeteket és szép projekteket.
Majd a július közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A minőségi terméknek mindig lesz piaca. Erős Endre csíkborzsovai áfonyatermesztővel készült interjúnk.
A nagyokkal nem tudunk versenyezni, vannak az országban nagy farmok, 20-30 hektár, 100 hektáros farmok, viszont a minőséggel biztos, hogy az élen járunk.
A csíkdánfalvi gazdálkodók is arra törekednek, hogy ne szoruljanak másra, minden szükséges eszközt beszereznek. Zsók László fiatal gazdálkodónál jártunk.
Nagyjából mindenki megfő a maga zsírjába már, nagyjából mindenki kialakította a gépparkját, mert általában mindenkinek akkor kell, amikor jó idő van.
Július 30-án és 31-én szervezik meg Felsősófalván az 5. Palacsinta Fesztivált. Lukács Károly, a Szervező Kodáros Egyesület elnöke nyújtja át a hangos meghívót.
Mindig próbálunk újakat behozni, de ragaszkodunk a hagyományokhoz, a régi dolgokhoz, amik voltak.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Asszony ki a házból, most jövök a korcsomáról. Áll a csipok, fasz a kakó, mind fejedben forrogatom. Áll a csipok, fasz a kakó, mind fejedben forrogatom.
Ember, ember ki a házból, most jövök a fonóházból. A sajkartó a fejedben, orsó hegye a szemedben. A sajkartó a fejedben, orsó hegye a szemedben.
A sajkartó a fejedben, orsó hegye a szemedben.
Orbán Árpád vagyok, a Székelyudvari Civitas Alapítvány egyik igazgatója.
Mióta működik az alapítvány itt Székelyudvarhelyen?
Még az elsők között jött létre, 92-től. Az elsők között volt, amelyik így Erdélyben két irodával, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen jött létre. Leginkább udvarhely és székelyföldre koncentrálunk.
Mi volt a cél ezzel az alapítvánnyal? Miért hozták létre?
Hát mindenképp akkor, amikor létrehoztuk, azt láttuk, hogy abból ki kell valahogy mozdítani, hogy semmit sem lehet csinálni, hogy itt le vagyunk állva, hogy nincs közösségi fejlesztés, stb. Meg akartunk mutatni, hogy akármilyen helyzetből, de jó modellek alapján lehet a közösséget fejleszteni, lehet a vidéket fejleszteni, lehet ezeket a településeket fejleszteni. És akkor Székelyföldre mi azt gondoltuk, hogy tudunk olyan elmozdulásokat az önkormányzatok felé mutatni, olyan modelleket, ami alapján fejlesztési terveket lehet csinálni, pénzt lehet behozni, ha akarunk valamit, ha van elképzelés, akkor lehet fejleszteni. És van megmaradás miatt is. Mi ezt akkor így képzeltük.
Mennyi jött be ebből a tervből?
Hát én azt mondom, hogy azért életképes volt a gondolatsor, mert azért fennmaradtunk. Az alapítvány sikeres programokat vitt végére. Nagyon látszik az, hogy közösség alapú gazdaságfejlesztés, közösség alapú fejlesztéseket azért nagyon sokat kezdeményezett, akár modellképpen is. Mert olyan smiket, amiket utána nagyon sok közösség, település, kezdeményezés követett, mozgalmakat hoztunk létre. És ez az, amikor közösség alapú gazdaságfejlesztés, akár amikor erről beszélünk, akkor itt ide visszamegyünk, hogy a székely gyümölcs, mert azért a székely gyümölcsöt elég sokan ismerik. Hogy összefogtuk, hogy azt mondtuk, hogy egyénenként, családonként azért túl kicsik vagyunk. Nem elég egyedül kínlódni, nem elég például egy faluba akár egy líder projektből lehozni egy traktorra egy valamennyi pénzt. Onnan még nem biztos, hogy ez a közösség fog fejlődni. Az a család lehet egy kicsit elmozdul, de a közösség nem fog fejlődni. Összefogásra van szükség. És ez a székely gyümölcs mutatta meg azt, hogy sok gazda, ha össze tudott fogni, akkor együttesen azért egy olyan erőforrást jelentettünk ennek a régiónak, hogy elmozdulást tud történni. Ott 60 gazda annak idején összegyűlt gyümölcsészetbe, létrehozott egy közösségi manufaktúrát, ahol a közösségé az már. Udvarhely széken oda tudták vinni a gyümölcsöt, feldolgozták, és igazából közösségi erőként könnyebben el is tudták adni. Tehát feldolgozták, nem csak ott hagyták a fákon az almát, vagy nem csak pálinka lett belőle, hanem feldolgozták, és termény lett belőle. Közösen ezt már akár marketingezni is lehetett, és akkor el lehet adni. Annak idején is azt mondták, hogy nincs mód, mert nincs minőségi termékünk. De hogy nincs, ha együtt össze tudunk fogni, és hogyha oda tesszük egymás mellé az erőforrásainkat, akkor el tudunk mozdulni.
Nehéz volt partnerekre találni? Nehéz volt meggyőzni az embereket, hogy ez egy jó dolog, és fogjunk össze? Mert alig voltunk túl a kommunizmuson, és a kollektivizálás az elég mély nyomot hagyott még máig is az emberekbe. És mikor azt hallják, hogy társuljunk, akkor rögtön a kollektív jut eszükbe.
Nem egyszerű a történet. Mindig meg kellett kapni azokat a csillogó szemű embereket, akik kell, össze lehet fogni. Persze akkor, amikor el tud az ember mozdulni, hogy megvannak ezek az emberek, akiknek lehet jövőképet felmutatni, akik hisznek benne, és akik ment, együtt tesznek, akkor jön az eredmény. Természetesen mi mindig próbáltunk külső forrásokat is valonnan behozni. Ez norvég, svájci, vagy akár Európai Uniós program, de néha még magyarországi programokat is. Ha ez a külső forrás egy kicsit meg tudta még lendíteni, akkor igen, tehát akkor az emberek, és ha őszinték voltak egyik másik programunkba, akkor sikeres elmozdulást tudtak előmozdítani.
El tudjuk mondani, hogy körülbelül melyik régió az, amelyik jobban fejlődött ezáltal? Mert hamarabb felfedezte ennek a fontosságát?
Nehéz így kimondani, hogy természetesen az, hogy most az alapítvány például Kolozsváron és Udvarhelyen van. Amikor vannak olyan programjaink, amelyik mind a két régióban csináljuk, érdekes az összehasonlítás. Itt azért kisebb gazdák, de jobb összefogásra dolgoznak, míg mi Kolozsvár környéki nagyobb gazdák inkább egyéniesebb programokat hoznak létre. Én azt gondolom, hogy Udvarhely széken szép programok jöttek létre, olyanok, amelyik követendőek, és igazából az önkormányzatokban, a különböző vidékeken is, akkor, amikor látták ezeket, akkor elhitték azt, hogy külső források bevonásával, egyfajta jövőkép felvázolásával, egyfajta stratégia mentén el lehet mozdulni. És sikeresek, sok sikeres önkormányzatunk, én azt gondolom, hogy el kellett higgyék az, hogy értékesek vagyunk mi is, tudunk értékes dolgokat azt arra tenni, érdemes itt maradni, értékesek az embereink, és a Jóisten nem véletlenül teremtett erre a földre, nem véletlenül teremtett ebbe a régióba. Itt van dolgunk nekünk, és itt kell mi a jövőképünket, a saját ütemünket megtaláljuk.
Vannak régiók, ahol híres a gyümölcspálinka, most ha mondom, Oroszhegyet, a pálinkájáról híres. Az olyan települések, amelyeknek mondjuk neve volt bizonyos termékek által, azok szívesen nyitnak? Vagy azt mondják, hogy mi úgy is megélünk abból a mi hírnevünkből, vagy nekik is szükséges az, hogy haladjanak a korral?
Mindenki valahogy a saját brandjét, vagy igazából a saját értékeit fel kell tudja mutatni. Valami mögé oda kell állni, valami húzó ág kell legyen, ami felhúz egy települést. És akár tényleg ebből a szempontból miért ne lehetne az orosz hegyeknek a szivapálinka? Ha azt gondolják, és ők kell elsősorban elhiggyék, hogy ez egy híres és jó dolog, mert akkor ők is, ha hitelesek, és ezt tudják mondani, promoválni, előtérbe helyezni, akkor más is elhiszi, és oda fog menni a pálinkáé, de természetesen olyankor egy csomó más szolgáltatás is igénybe tud venni. Minden település valamiképpen az egyedi arculatát meg kell találja, vagy azt a húzó erőt meg kell találja, amit ha felmutat, és ők elhiszik, akkor más is kíváncsi lesz rá. Ha mi leértékeljük a termékeinket, akár a helyiségeinket, akkor senki nem lesz erre kíváncsi. Mi ezt próbáljuk elmondani, és erre próbáljuk a helyi közösségeket valahogy rávenni, hogy tessék már megtalálni, hogy mi ott az érték, mert mindenütt van érték, azt pedig mutassuk fel. És akkor ezek a helyi közösségek tudnak élni, akkor nem kell elmenni, nem kell küríteni ezeket a falvakat. Bizonyít udvarhelyszéken azért könnyen látjuk, ugye udvarhelyszék már határvidék, túlfelől Szászföld, Királyföld van már a dombokon túl, akár 20 km távolságra Székelyudvarhelytől. És látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor mi kürítsük ezeket az értékes településeinket, onok költöznek be, akik nem tisztelik azt a helyet, és le lehet élni azokat a településeket. Udvarhelyiek is kell tudjuk, hogy számunkra fontosak ezek a kis települések is. Udvarhelyszéken van 127 település, és ezek a kicsi apró falvas települések fontosak udvarhelyiek számára is. Fontos, hogy megmaradjanak, hogy ki tudjunk oda bármikor menni, és akár jó levegőt szívni, akár kirándulni, akár dolgozni, akár kapcsolatokat építeni. És ezeket a településeket az ottani kis közösségek fenn tudják tartani. Ezért próbáljuk mi azt mondani, hogy minden önnan az értékeket hozzuk fel. Az értékek lehetnek egy-egy legenda, egy-egy történet. A hely, mindegyiknek megvan a varázsa, a lelke, szellemisége, mindegyiket fel kellene hozni. És azok az emberek érezzék, hogy igen, egy fontos, egy Isten által megáldott helyen laknak. És ezáltal akkor nem adjuk fel ezeket a településeket. Óriási a felelősség mindannyiunk számára, hogy meg tudjuk ezeket tartani, ezeket az emberekbe a hitet meg tudjuk tartani. Ha feladtuk, mi mehetünk. Mindig az a kérdés, hogy megmaradni, megerősödni, vagy feladni és elvándorolni. Én azt gondolom, hogy itt Udvarhelyszéken, Székelyföldön nagy a tét, és jó modelleket, szép modelleket kell mutatni. A hitet meg kell tartani. Kell az embereknek az a fogódzó.
A szemlélet az elmúlt 3 évtizedben változott valamit? Jó irányba? Tehát a tevékenységük által, a sok jó példa által?
Biztos, hogy különböző vélemények vannak, hogy mennyit változott. A szemléletek változnak. Az is jó, mi azt mondjuk, hogy néha, amikor a fiatalok ugye nagyon sokan elmentek Svájcba, vagy külföldre, vagy Angliába, olyan helyekre dolgozni, hogy nem biztos, ez rossz. El lehet menni, meg kell nézni, de nagyon fontos, hogy tapasztaljatok. Tudjátok értékelni, hogy mi van itt van. Gyertek vissza tudásotokkal, és itt kamatoztassátok. Bizony azt is látjuk, hogy sok apró falvas településen fiatalok nincsenek jelen. Nem tudom én egyértelműen mondani, hogy jó-e. Ha nézzük a makroszámokat, hogy hány ember elment az erdélyi székelyföldi magyarság köréből, akkor ez fájdalmas. Nem állunk jól. Még akkor is, ha látunk jó példákat, szép szigeteket és szép projekteket, mégsem állunk jól, ha tényleg számszerűen nézzük. És a falvaknak a kiürülése folyamatban van. De mindannyiunknak kötelessége az, hogy valahogy higgyünk abba, hogy ezt még meg lehet állítani. És ezért fontosak helyi termékvonalakról, a helyi termelőkről, a helyi értékekről. Ez is legyen egy fogódzó. Hogy az alapítványnak mennyi volt, én merem remélni, hogy volt köze ahhoz, hogy még valamiképpen vagyunk, megmaradtunk. Én merem remélni, hogy meg is fogunk maradni, fel fog értékelődni egyre jobban Székelyföld, egyre tudatosabbak kellene legyünk mindannyian. De ezért mindenki a munkáját el kell végezni, és kell bízzunk a Jóisten.
Az utóbbi 1-2 évben egyre több olyan fiatala találkozók, aki azt mondja, hogy megjárt a külföldöt, köszöni, nem kér belőle, és itthon próbál boldogulni. És akkor mindig megkérdezem, hogy miért, hát itthon azért dolgozni kell, oda kell tenni a vállat, és azt mondták, hogy azért, mert akkor, ha ők kint dolgozik, a közössége ebből semmi hasznot nem lát, és ő szeretne a közösségért is tenni. Például ez a globalizálódás, hogy most bejöttek a nagy áruházak, a nagy vállalatok, ezek mennyire ássák alá a munkájukat? Amit elértek, visszavetnek ezeknek a jelenléte? Mert most mindent ott megkapunk, kényelmesen vásárolunk esetleg, és akkor minek keressük fel külön-külön a termelőket?
Van, ami ellen nem tudunk tenni. Ezek a nagy áruházak jönnek, itt vannak. Európai Unióban vagyunk, piacot kaptak, klientúrát kaptak, és ide jönnek. Itt tényleg a tudatosság nagyon fontos, hogy eljuttam az emberek tudatáig, a vásárló tudatáig, hogy a helyi termék megvásárlásával nem csak a helyi termelőt segítsük, hanem vásárolunk ezáltal egy értéket, élményt, közösséghez való tartozást. Ezáltal, hogyha én megvásárolom azt a terméket, lehet, hogy az a család tényleg ott tud maradni, meg tudja tartani ezt a gazdaságát, a falun, a vidéken megmarad a falu, és nem kell majd egy szociális segélyként én is hozzájárulok valaminek a fenntartásához. Nem beszélve arról, hogy ez egészségesebb, nem utazott annyit, nem szennyezte a környezetet ez a termék. Sok minden pozitívan ki kell domborítsuk egy ilyen vásárlásnak, hogyha innen vett. Ez a mi közösségi fejlődési lehetőségünk és erőnk lehet, ha egyre jobban ezt felhozzuk, hogy minél többen tudatosabbak leszünk. És azt gondolom, hogy az, hogy itt Székelyudvarán például annak idején csináltuk a gyümölcsfesztiválokat, és a helyi vásárok is, a helyi termékek vására azért egy kicsit az alapítványnak köze van ahhoz, hogy elindult. Jó érzés látni, hogy ezeken a helyi vásárokon, és hogy egyre több tudatos vásárló, hogy nem feltétlenül nagy üzletekbe keresik. Természetesen az kényelmes, meg sokat tudnak vásárolni, meg talán még jól is néznek ki az ottani termékek. De dolgunk van a másik oldalról, hogy azt mondjuk, hogy eztől a családtól a vásárolni helyi termékeket, helyi termelőktől, ez az érték, és ez mindannyiunk kötelessége, feladata, mert ezáltal segítsük a saját jövőnket is.
Elhangzott interjúnkban Orbán Árpádot, a Civitas Alapítvány igazgatóját kérdeztük. Támogassuk a helyi termelőket, a közösségünket próbáljuk felemelni szaktudásunkkal és munkánkkal. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A következő percekben néhány július közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A téli almafajták gyümölcsének megvédése, a lombkártétel megelőzése és a korai lombhullás elhárítása miatt most a lisztharmat, a varasodás, az almamój, a sodromójok, esetleg az aknázómójok és a kaliforniai pajstetű ellen szükséges védekezni. Az aknázómójok és az üvegszárnyú almafalepke rajzása, tojásrakása, kelése folyamatos. Ha a piros gyümölcsfa takácsatka, közönséges takácsatka és galagonya takácsatka egyed számának növekedését észleljük, speciális atkaülőszert is adjunk a permetléhez. A nyári almafajták esetében már csak a rövidebb várakozási idejű készítményeket használjuk. A szüret előtt 10 nappal permetezhetünk még kaptán, kén és fenitrotion hatóanyagú készítmények kombinációjával. A birsen csapadékos időjárás esetén a monilinia és diplokarponos betegség ellen kell a szerves kontakt gombaölőszerek valamelyikével permeteznünk. Ha foszalon vagy karbaril hatóanyagú rovarölőszerek valamelyikével úgy védekezünk, hogy a permetli a levelek fonákját is éri, az almamójon és a kaliforniai pajstetünk kívül a csipkés poloska kártételét is megakadályozzuk. Az őszi barackosokban a keleti gyümölcsmoly harmadik hernyó nemzedékének egyedei már tömegesen károsítják a gyümölcsöt. A barackmoly hernyói szintén a termés felületi rágásával és a monilinia fertőzésének elősegítésével károsítanak. A kaliforniai pajstetű első lárva nemzedékének rajzása és a szilvafa pajstetű, valamint a közönséges teknős pajstetű lárváinak kártétele még folyamatos. Emelkedhet a piros gyümölcsfa takácsatka egyed száma is. Ennek ellenére az augusztus elején érő fajtákat legfeljebb a 3-4 nap várakozási időt igénylő készítmények valamelyikével permetezhetjük. A szüret befejezése után sajnos a legritkább esetben kerül sor a cseresznye és megyfák védelmére. Ez is oka a néhány fő károsító, a kaliforniai pajstetű kéregmoly, lombosfa fehérmoly, füstös szárnyú levéldarázs vagy a blumeriellás levélfoltosság nyári elszaporodásának. Ha védekeznünk kell, olyan rovarölő szert válasszunk, amely egyúttal a levéltetvek és az elszaporodó csipkés poloska ellen is hatásos. Kezdenek a burgonyabogár nyári nemzedékének bogarai megjelenni. A burgonyavész leküzdésére alkalmas permetlébe tegyünk a burgonyabogár ellenhatásos szert is. A tömeges lárvakelés idején permetezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha zöldebb banánt vettünk, másik gyümölcsre téve gyorsan megérik. ha a mája csütés előtt tejbe áztatjuk, nem lesz rágós. A palacsinta tésztájába kevés olajat, cukrot és pudingport is tegyünk, így sokkal finomabb lesz, és biztosan nem szakad szét. Ha a keltészta készítésekor a lisztet pár másodpercig a mikróba tesszük, meleg lesz a liszt, könnyebben kell a tészta. A rántott hús puha lesz, ha a zsírból kiszedve hideg vízbe mártjuk, majd lecsöpögtetjük, végül lefedve tároljuk tálalásig.
Erős Endre vagyok, Borzsovában élek, áfonya termesztéssel foglalkozunk. Volt egy év rákészülés, akkor 4 évvel ezelőtt telepítettük az áfonyákat. Közel 3 hektáros területen. Ez az észak-amerikai fajta termesztett kerti áfonya. Fekete áfonyának is nevezik sokan. Most már termés is volt, úgyhogy sokan megkóstolták az ízét. Teljesen természetes, sem használunk semmiféle vegyszert, műtrágyát. Próbálunk együttműködni a természettel. Nálunk nincsenek ölőszerek, meg rovarírtószerek, inkább az életet próbáljuk támogatni.
Mennyire bírja a mi klímánkat? Nagyon otthonosan viselkedik?
Voltak, akik gondolták, hogy kifagy. Lehet, hogy kifagy, hogyha mínusz 30 fokos hideg vannak, de úgy mínusz 25-ig szakemberek is azt mondják, hogy bírja a hideget. Hogyha nem készül rá a télre, akkor az új hajtásokban volt első évben, hogy lefagytak, hogyha későn még jönnek hajtások, de idáig meg vagyunk elégedve, jól bírta a csiki éghajlatot.
A télire fel kell csirkézni, tehát takarni kell, elvédeni, vagy úgy, ahogy most látom, így marad és áttelel?
Le fogjuk nyírni késő ősszel a füvet, és akkor abból észlelik a növények, hogy nincs takaró, vissza kell húzódni egy picit, rákészülni a télre, így készülünk, nincs különösebb megoldás erre.
Milyen talajt kedvel?
Mint a helyi áfony, ez is a savanyú, 3-as, 4-es pH-s, de hogyha vizet kap, meg megvan a tápanyag, vettünk ilyen faaprítót, akkor talán a semleges talajba is meg fog élni.
Említette, hogy vegyszer nélkül próbálja termeszteni, a betegségek akkor nem támadják, vagy hogy tud védekezni a betegség kártevők ellen?
Támadják persze, többféle bogár, vannak ezek a levéltetvek, de jönnek a fülbemászók, meg a katicák, ők leszabályozzák. Tehát a természetben rendszerek vannak, amik egymást leszabályozzák. Meg ott vannak a pockok, akik a gyökereit télen szeretik rákcsálni, őket most macskákkal, meg görényekkel próbáljuk leszabályozni. Mindenre van megoldás, tehát természet mutat megoldás. Minden kártevőnek van valamilyen ellenséges, akkor azokat próbáljuk használni.
Kint vagyunk a falu mellett, a határba mondhatni, és itt körülöttünk azért legelők vannak, vagy kaszálók. Ha ott esetleg vegyszereznek, az nem befolyásolja az ültetvényét? Vagy annyira itt nem vegyszerezik a legelőket sem, meg a kaszálókat sem?
A kaszálókat nem szokták vegyszerezni, a szomszédban pedig lucerna van, meg gabona. Gabonát talán egyszer tavasszal lepermetezik. Mi nem is megyünk el ebbe a bio irányba, hogy egy harmadik fél adjon egy jogosítványt, hanem a vásárló adja majd nekünk a jogosítványt. Az angol azt mondja, hogy customer certified termékre. Mi bent a kerítésen belül lesz 100%, kívül azt mi nem tudjuk befolyásolni. Fentről is le lehet permetezni, viszont itt nincs semmiféle idegen anyag, csak a természet azzal együttműködve próbáljuk termeszteni.
Azért ez az ültetvény jó nagy, és ad munkát bizonyára a családnak. Bírja még a család, vagy kell munkásokat is szezonban alkalmazni, vagy segítséget kérni?
Az előkészületeket azt általában a család megoldja, de a szedésre jönnek a szomszédok, ismerősek, keresztmamák, van egy ilyen kisebb csapat, akivel együtt szeretünk dolgozni, ők szedik le a nagy részét, mi is szedjük, viszont a másféle munkálatokat, az öntözés, meg a chop and drop, hogy nem gyomlálunk, hanem csak levágjuk a nagyobb, idegenebb növényeket, azt mi oldjuk meg.
Ilyen szedmagad akcióban gondolkodnak-e, vagy annyira nem bíznak a vásárlókba, hogy rájuk bízzák ezt az ültetvényt, mert ki tudja, hogy szedik le, hogy tépik le a gyümölcsöt?
Egyelőre nem szerveztünk ilyen, a jövőbe lehet szó róla. Még kell egy 3-4 év, amíg eléri a teljes potenciáját a növény. Most igyekszünk mindent megadni neki, a tápanyagot, meg a vizet. A víz az a legfontosabb talán neki, és akkor majd ez is szóba kerül a szedmagad akció.
Borzsovai viszonylatban mennyi az az ideális mennyiség, amit megterem egy tő?
A természetes gazdálkodásnál ott el lehet menni a maximum fölé is. A szakemberek azt mondják, hogy akár 4 kilót is elér. Most 1-2 kilós termést tudunk a növényekről leszüretelni egyelőre. Lássuk, hogy sikerül a további években ez.
Vatkára kell küszködni? Mert azért itt elég sok oldalról meg lehet közelíteni ezt az ültetvényt. Gondolok medvére, vagy valami olyan állat, ami esetleg beszabadulhat ide a területre.
Egyelőre nem volt medve, az jár a környéken, kerítés körül is többen látták már. A nyúlak okoznának gondot, hogyha télen bekerülnek, akkor megrágcsálják a növényeket. A pocok, amit nem lehet nagyon kivédeni, őket meg kell fogni, ezért vannak a macskák, meg görények, hogy azt valamilyen féleképpen visszaszorítsák.
Értékesítési gondok vannak, vagy ha jó a termés, akkor van vásárló?
Nem volt gond idáig, tehát aki vásárolt, az mind visszajött, és hozzák a szomszédot, meg az ismerőst, a családtagokat, mindenki még ilyen vásárolni. Mindig mondom az embereknek, hogy vigyázni kell, hogyha megkóstolják, akkor vissza fognak jönni. Innen az ültetvényről elviszik, este jönnek a vevők, és akkor elviszik a környékről.
Csak gyümölcsöt értékesít, vagy szaporítja is a növényeket, és abból is ad el?
Egyelőre csak gyümölccsel foglalkozunk, hogy a növények azok egészségesek, szép, nagyok legyenek. Majd talán jövőtől próbálkozunk ilyen kisebb iskolával, ahol újabb növények szaporítás lesz a cél.
Bővítésben gondolkodik? A területet bővíteni, vagy esetleg másban is gondolkodni?
Vannak hosszú távú tervek, más növényel is. Egyelőre felfele próbálunk terjeszkedni, tehát lesznek fák, ilyen félig meddig erdőszerű legyen, de oda kell egy 5-10 év, amíg az látszani fog, úgyhogy ültetgetünk sok fát mindenfele, másfajta gyümölcsöket is. Hogyha jön a lehetőség, akkor persze próbálunk oldalra is terjeszkedni, de egyelőre csak felfele a magasabb növényekkel.
Pályázatban gondolkodik, vagy minden, amit látok, ez önerőből valósult meg, és inkább ezt választja ezt az utat?
Önerőből viszont felhasználtunk egy ilyen afíros pályázatot is, az indította, de utána még rengeteg költség volt. Gondoltuk, hogy az úgy nagyjából lefedi, de a költségek az körülbelül még egyszer egy akkor, hogy körbe forogjon az egész dolog.
Meg lehet ebből élni? Sok munkával?
Persze, én bízom benne, hogyha magas minőség, azt az emberek felismerik, és akkor szerintem ilyen gond nincs, hogy nem lehet megélni belőle. A nagyokkal nem tudunk versenyezni, vannak az országban nagy farmok, 20-30 hektár, 100 hektáros farmok, viszont a minőséggel biztos, hogy az élen járunk. Vásárlók ezt bizonyították idáig, tehát a visszajelzések alapján meg vagyok elégedve.
De egyáltalán fontos valakivel versenyezni, vagy valakihez mérjük magunkat?
Közben ránézünk az árakra, hogy a szupermarketekben, hogy mennyire adják, de az almát a narancssal nagyon nehéz összehasonlítani, tehát mi próbáljuk legjobb minőséget egy korrekt áron, és ezért mindig van vevő, tehát este mindig elviszik az aznapi születet.
Erős Endre csíkborzsovai áfonyatermesztőt hallották, a folytatásban Bordi Aranka és Madaras Gábor énekel.
Sűrű a rend, a sok sárga virágtól.
Jók László vagyok, csíkdanforgi gazda.
A legtöbb fiatal azt mondja, hogy ne lásson földet, se állatot, se vesszük az irányt külföldre, mert talán jobban meg lehet élni. Mi vonzotta a mezőgazdaság fele?
Hát én ebben úgymond beleszülettem, mert édesapám indította el kicsibe a gazdaságot, és aztán együtt fejlesztettük fél nagyobbra. Növénytermesztéssel is foglalkozunk, és van 57 darab fejőstehén, román piros tarka.
A tejjel mi lesz? Leadják, vagy feldolgozzák? Melyik a kifizetődőbb?
Időhiány miatt a leadás van, egybe elviszik innen a fornót.
Megéri?
Hát ez úgy van, hogy épp fedezi a költségeket a tájpénz.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
Szántó 30 hektár, és kaszálló 40.
Mivel érdemes foglalkozni? Mit kell termeszteni, ami az állatoknak kerül, vagy mást is lehet termeszteni? Mert sokan azt mondják, hogy most a vadkár miatt kezdik feladni, olyan próbálnak termeszteni, amit nem tesznek tönkre a vadak.
Hát mi is a tavaly például kiadtuk a csillókukorica vetést, épp a vadkárok miatt, már rengeteg vadkárunk volt, de nagy takormány kiesés volt, nem volt hiány, de nagyon érződött. Egyéb vásárolt dolgokkal kellett pótoljuk a csillókukorica hiányat. Az idén már vettünk 4 hektárt ismét. Lucernásunkon saját magunknak megtermeljük a gabonát, ezt úgy vetésforgóba próbáljuk, amennyire lehet.
Mennyire van gépesítve a gazdaság?
Eléggé gépesítve van, minél jobban az emberi erőt próbáljuk kiszorítani. Hát nem kiszorítani, az kiszorul magától, mert erre nagyobb a munkaerőhiány. Egy munkásunk van, és édesapámmal ketten még odaállunk rendesen, 100%-ban.
Mindenki panaszkodik, hogy nem lehet pénzért sem munkást találni. Azt jelenti, hogy mindenkinek van munkahelye, vagy nem akarunk dolgozni, de jól akarunk élni, vagy mi a helyzet, hogy sehol nincsen emberi erő?
Szerintem itt a mezőgazdaságban egy picit szégyellik is az emberek. Valaki megkérdezi, hol dolgozol, hiába mondja, hogy ganéthányok egy istálóból. Ha bár lehet jobban kijönne a fizetésben, most dolgozik napi 6 órát a munkásunk, reggel 3-at, délután 3-at, és megkapja azt a fizetést, aki bejár a városba, ugyanúgy munkakönyvvel van alkalmazva, úgyhogy szerintem kijön.
És milyen érdekes, hogy sokan, akik alkalmazásban vannak, azok is mennek epret szedni meg salátát külföldre, ott nem szégyellik szedni, de jól megfizetve itthon nem vállalják el. Hát elég fonák világot élünk.
Hát igen, arra én sem tudom a magyarázatot, azért egy picivel több pénzt keresnek kint. Igaz, hogy szerintem ember számba se veszik, mert azért itthon mi azt se tudjuk, hogy mivel kecsegtessük, kedveskedjünk az embereinknek. Mindent megpróbálunk, hogy itt tartjuk. 4-5 éve most már ez az emberünk itt van. Még volt egy a télen, azt elbocsájtottuk az alkohol véget.
Hát a termőföld is porzik, meg az út is porzik, hát valamivel kell a port semlegesíteni.
Igen, igen. Na de nem fizikailag fáraszt le már az ilyen emberekkel dolgozni, hanem szellemileg fáraszt le az ember. Mikor mindig gyomorideggel megy ki a tanyára, fel a farmra, hogy vajon milyen látvány fogadja.
Pályázatokban gondolkodnak, kihasználják a lehetőségeket, vagy azt mondják, hogy inkább saját zsírból fejlesztünk, mert legalább nem kérdezi meg, hogy miért így, miért nem úgy csinálom.
Volt mostani két pályázatom, 2009-ben a fiatal gazdás, és volt ez a proekonomiás pályázatom. Mind a két szergépekben fejlesztettem a form.
Itt Dánfalván nagyon sok fiatal gazdálkodóval találkoztam. Segítik is így egymást, hogyha hirtelen szükség van valamilyen gépre, vagy mindenki most csak magára van utalva, és akkor végzi a dolgát?
Nagyjából mindenki megfő a maga zsírjába, mert nagyjából mindenki kialakította a gépparkját, mert általában mindenkinek akkor kell, amikor jó idő van. Mindenki dolgozik, nem tudja egyik a másiknak megoldani. De ha probléma van, akkor természetesen egymáson segítünk.
Hogyha ennyire fejlesztették a gazdaságot, akkor bizonyára látnak jövőt benne. Sok munkával azért csak meg lehet élni itthon is, nem?
Igen, jövőt látunk benne. Igaz, hogy bizonytalan egy kicsit, rengeteget kell dolgozni, ami nem tudom megfizetődik-e. Ugye az állatnak enni kell, inni kell, fájni kell, mindig ott kell lenni. Hogy kifizetődik-e, hát ez megfizetetetlen, hogy nincs jóformán szabadidő.
Na de ahogy elnézem a szemén, nem adná fel. Ahhoz valami nagy tragédia kell történjen, hogy váltson. Érzem, hogy szívvel, lélekkel csinál ezt az egészet.
Hát igen, ez abban kell egy kicsi szeretet is legyen, mert ezt olyan erőltetve csinálni nem lehet. hogy korán kelni, mindig ott kell lenni. Szeretni kell az állatot, a gépeket, a természetet, láncreakcióban van az egész.
Bizonyára elismerték a munkáját alkalomattán, de alékül is csinál, hogyha nem díjaznák, vagy nem vennék észre, hogy tényleg van fejlődés, haladás. Ez egy ilyen életformává vált már egy idő óta, nem?
Igen, már ezt már én ugye 15 éve kezdtem ezt el csinálni. Azelőtt is, de azelőtt segítgettem csak. Ez már tényleg életformom. Egy gyerekem van, egy fiú. Nem szeretném annyira tárhálni őt, hogy ne legyen szabad ideje.
De a gyerek nem kacsingat e fele? Azért nem jár itt a gazdaságba?
Hát ő kacsingat, szereti az állatokat már mind, ő még csak kutyázik. Otthon van két kutyánk, azt nyúzza. Ott anyán a nagy kutyákat ugyanúgy nyúzza, de ő még kicsi ahhoz.
Zsok László fiatal csíkdán falvi gazdálkodóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A következő percekben Farkas András énekel.
Lukács Károly vagyok, a Felsősófalvi Kodáros Egyesület elnöke.
Idén 5. alkalommal szervezik meg a Palacsinta Fesztivált itt Felsősófalván. Az idén milyen újdonságokkal készültek?
Hát mindig próbálunk újakat behozni, de ragaszkodunk a hagyományokhoz, a régi dolgokhoz, amik voltak. Szombaton a Parajdi Fúvó zenekarra kezdjük, zenés ébresztő reggelében, utána majd következnek a vendégek fogadása testvértelepülésről. 12 órakor kezdődik a palacsinta sütés, egészen éjfél 12-ig. Lehetőség van különleges ízek kóstolására, 16 órakor hivatalos megnyitója. Majd következik játékos vetélkedők gyerekeknek, zumba, gyerekcsoport fellépése, és 19 órakor eredményhirdetés. Majd következik a szabadtéri koncertek, Felsősófalvi Nóta Móka zenekar, 21 órakor Homonyik Sándor koncert, 22:30-től a DJ Studio Project After Party.
Vasárnap mikor kezdenek?
Vasárnap 11 órakor ünnep istentisztelet, 12-kor palacsintasütés kezdete, 13 órakor könyvbemutató, Szekeres Lukács Sándor Kodáros kincsei könyvének a bemutatása, 18 órakor zumba felnőtt csoport fellépése, 20 órakor koncert Rodoflight, és 21 órától utca bál Pit Boys zenekar. Ezzel zárul a Palacsinta Fesztivál.
Melyik testvértelepülésről jönnek a vendégek?
A testvértelepülés az Magyarországról Csongrád-Csanád megye, Szegvár település, ez már több mint 10 éves kapcsolat. Ők mindig jönnek, programot hoznak, fellépnek.
Gondolom, hogy ők is részt vesznek a palacsinta versenyben, és hozzák az ottani ízeket is.
Így van, ők is részt vesznek, gyerekeknek programot szerveznek.
Itt a palacsinta verseny az hogy zajlik? Mindenki kapja az alapanyagot, és csak az ízesítést kell kitalálni, vagy a masszáját is a palacsintának ő kell kitalálja?
A versenyen mindenki ő maga kell kitalálja, és hozza az alapanyagot, az ízesítéseket. Mi csak a rendezvényre adjuk az alapanyagot. Lesz gyorsasági verseny, és lesz a legfinomabb palacsinta.
Hol lesz megszervezve?
Felső Sófalván a központban, a templom és a kultúr közötti téren.
Hány csapatot tudnak fogadni?
6-7 maximum. Ezelőtt 3 esztendőve 5 volt, most jelenleg 4 van jelentkező.
Meddig lehet még jelentkezni?
Július 27-ig.
A rendezvényt az önerőből szervezi a Kodáros Egyesület, vagy támogatókat is tudtak toborozni?
Támogatókat toboroztunk, de a fő támogató az az önkormányzat. Van a közbirtokosság, magánerdőtársulat és magáncégek itt a községbe, akik támogatnak.
Lukács Károly, a Felsősófalvi Kodáros Egyesület elnöke válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Konstantin Rózsika veszi át.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Csak a két szemedbe. csokok itt szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, ott a csokok itt szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, ott a csokok itt szemedbe. Gyere be, gyere be, de gyere be, ott a csokok itt szemedbe.
Balogh Dénes énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között dr. Gál Attila csíkszentgyörgyi állatorvossal, falugazdásszal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Székelykeresztúrról jelentkezünk, Derzsi Pál nyugalmazott tanító vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Bibarc falváról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Demeter Irén énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.